114, 115, 116.
117 perc. Demokrácia. Olyan politikai rendszer, amely a népnek a közügyekbe való részvételére épül. Hát, ha valamit próbára tettünk, akkor nagy valószínűséggel legalábbis. Gulyás Gergely szerint ezt még pedig az október 23-ai budapesti békés demonstráción keresztül, hiszen ha más kommunikáció nem is indult meg a kormányzat és az SZFE polgárai és a szimpatizánsai között, akkor ez bizonyos, hogy a Gulyás Gergely által szombaton közzétett nyilatkozat alapján most valami elindult. Ő úgy dokumentálta ezt a békés demonstrációt, ami Budapesten lezajlott, és hogy akkor azért zajlanak a tüntetések, hogy a korábbi rend álljon helyre, és hogy ne a független, minden állami és kormányzati befolyástól mentes alapítvány irányítsa az egyetemet, hanem a kereszténydemokrata kormány. Hát Gulyás Gergely úgy nem. És hogy ezt pontosítsuk is, itt van velem már a vonalban dr. Majtényi László, az Eötvös Károly Intézet igazgatója, egykori ombudsmanunk, és ön ott volt a tüntetésen. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm önt is és a hallgatókat is.
Hát nekem be kell vallani töredelmesen azt, hogy amikor ön megosztotta az ezzel kapcsolatos kommentjét, ami már a Gulyás Gergely féle nyilatkozatra reagált, miszerint Gulyás Gergelytől megtudtuk, hogy mi azért voltunk ott, hogy a szimpátiánkat kifejezzük a kereszténydemokrata kormányzás ellen, akkor én bizony nem egy szomorú jelet nyomtam, hanem egy nevető jelet nyomtam, mert hát ez egy kicsit valahol komikus is, tehát ezt nem lehet komolyan venni, azt gondolom, ezt az üzenetet.
Igen, az elmúlt egy-két nap az ilyen politikai groteszk műfajban tartozó megnyilvánulásokkal volt teli. Nem csak a Gulyás Gergely szövege tartozik ide, bizonyos értelemben szerintem a Szarka Gábornak az a döntése, amelyel a őszi szünetet meghosszabbította, ugye először előre hozta, aztán meghosszabbította, miközben a döntésére ugye fütyül az egész hallgatói közösség. A sztrájkkal kapcsolatos megnyilvánulások is volt ugye egy bírósági döntés. Én a groteszk kategóriájába sorolnám a Magyar Rektori Konferencia megnyilvánulását, és hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy itt sorra jelennek meg a diákok, illetőleg a diákokkal szolidáris tanároknak a tiltakozásai, vagy pontosításai, vagy ezeknek a groteszk megnyilvánulásoknak részben a cáfolata, részben a kiigazítása. Ugye, mint ön most az előbb elmondta, Gulyás Gergely azzal állt elő, hogy ez a hatalmas tömeg, amelyik, én nem megyek bele a számháborúba, de azt tudom, hogy ott álltam a rakparton, nem láttam mögöttem a tömeget, nem is vagyok alacsony, fel is álltam valami magaslatra. Előttem azt láttam, hogy a Szabadsághíd, ha úgy tetszik, szinte roskadozik a tüntetők alatt, tehát teli volt emberrel a híd, és hogyha előre tekintettem, akkor a szemben lévő rakparton az Erzsébet híd felé is sötét lett az embersor, tehát ez tényleg egy kivételesen nagy tömeg volt, én nem mondom meg, hogy hányan voltak, mert honnan tudnám én ezt megállapítani. És Gulyás Gergely kitalált, hogy ez a rengeteg ember most a kormány mellett tüntetett. Ugye ennek a, hogy mondjam, az ironikus, groteszk háttere az ugye az, amiről korábban mi már beszéltünk is, hogy a felsőoktatási törvényben igen komoly garanciák maradtak a Fidesz 2010 óta tartó folyamatos akna munkája dacára az egyetemi autonómia védelmében. Az, hogy azt mondom, hogy a Fidesz akna munkája dacára, az jelenti azt, ugye, hogy 2014-ben behozták a kancellári rendszert, amely nagyon lényeges pontokon korlátozta az egyetemi demokráciát, majd ezt megfejelték a konzisztóriumommal, amely a kettő együtt ugye az egyetem gazdálkodása, fenntartás és a működése tekintetében a hatásköröket kivette az egyetem önkormányzati szervének, a szenátusnak a hatásköréből, és a rektor hatásköréből is, és kialakult egy ilyen kettős vezetés, amelyikben meg a egyik fele a gazdasági működtetés, amelyik részben a kancellár, részben pedig a konzisztórium kezében van, és a szakmai munka, tehát az oktatás és a kutatás, az pedig a szenátus, illetve a rektor irányításában van. Na most azért kellett ezt csak elmondanom, hogy ugye korábban is már a kormány korlátozta az egyetemi autonómiát, de most a semmilyen képviselő jóvoltából közvetlenül a kuratórium kinevezése és a színházi színvészeti egyetem autonómiájának a teljes elvételének a érdekében betettek törvénymódosítást a felsőoktatási törvénybe, ez pedig azt teszi lehetővé, hogy az állam formálisan lemond az egyetem feletti felügyeleti jogairól, és ezt átteszi egy hazug magánosítással egy kuratóriumra, miközben ugye tudjuk, hogy egyetlen fillér magánpénz sincs az új egyetemi struktúrában. Az utolsó petákig a mi adófizető forintjainkból működik az egyetem, csak hogy azt az autonómiát, amit az állami felügyelet alatt álló egyetemek a felsőoktatási törvény alapján élveznek, ezt ettől megfosztja. Na most ebből csinál egy egészen bizarr logikai bakugrással és egy nevetséges, hamis nyelvi csavarral Gulyás Gergely, aki egyébként hát nem egy buta ember, és tisztában van azzal, hogy ilyenkor hazudik, hogy ő azt mondja, hogy azért tüntet az egyetem, és ez a néhány tízezer ember, aki kivonult az utcára, hogy továbbra is a keresztény demokrata hát ugye ezt megint csak azért pontosítsunk, magát kereszténynek, de amit csinál annak az evangéliumhoz az égvilágon semmi köze nincs, és magát konzervatívnak nevező kormány, amelynek politikájának a konzervativizmushoz megint csak az égvilágon semmi köze nincs, hogy ennek a kormánynak a felügyelete alatt szeretnének tartozni a most nekik ajándékozott függetlenség helyett. Most amit eddig elmondtam, abból az következik, ugye, itt a függetlenség megvonásáról van szó, és egyáltalában nem, hogy egyébként ezt a diákok el is mondták, nem arról van szó, hogy itt a kormány felügyelete alatt akarnak lenni, hanem vissza akarnak kerülni abba a jogi státuszba, amelyben ugyan a korábbiak alapján már korlátozott függetlenséggel, hiszen a konzisztórium is, a kancellári intézmény létrehozása is korlátozta az egyetemi autonómiát, de mégis ez csak egy korlátozott, de nem megszüntetett autonómia, hogy legalább ezt a jogállapotot szeretnék visszaszerezni. Tehát végképp nincs arról szó, hogy hűséget szeretnének fogadni az Orbán kormánynak, hiszen éppen az elmúlt két hónapban tapasztalták meg ennek a kormánynak az igazi természetét.
Igen, minden egyes döntéssel kapcsolatosan, amik folyamatosan érkeznek, ahogy ön is említette, tehát zúdulnak szó szerint a fiatalokra és az oktatókra. Professzor úr, milyen esélye van a diákoknak, illetve az oktatóknak arra, hogy ezt az elhitott autonómiát elérjék most?
Én azt gondolom, hogy az esélyeik megvannak, és az esélyei sokkal jobbak, mint ahogy álltak az esélyeik, akár október 23-a előtt, akár két hónappal ezelőtt. Ugye ez két fontos dátum. Amikor ezt a tiltakozást elkezdték, aki politikai jövendőmondással, politikai jóslással hivatásszerűen foglalkozik, én soha nem tartoztam ezek közé, ugye a jövővel megvan az az apró probléma, hogy nem ismerjük. És a jövő az ezeket a futurológiai mérlegeléseket azt általában, vagy legalábbis nagyon gyakran keresztül húzza, és olyan forgatókönyveket ír a jelen méhében rejtőzködő, vagy meghúzódó jövő, amelyet egyikünk sem tud. De azt azért mondhatom, hogy az esélyek folyamatosan javulnak. Két hónappal ezelőtt, 50-valahány nappal, vagy most már talán 60 nappal ezelőtt, amikor ez az egész történet elkezdődött, akkor egy hűséges és reménytelen küzdelemnek gondolta ezt az az ember is, aki egyébként szimpatizálta a színmű diákjaival és tanáraival, mint például én is. De az események úgy alakultak, hogy az esélyek egyre javultak. Tehát kiderült a kormány tehetetlensége. Hajdú Szabolcs nem olyan régen adott egy interjút, ami szerintem reflektorként világít bele a probléma lényegébe, akkor is, hogyha betű szerint nem feltétlenül van igaza Hajdú Szabolcsnak, az egy, ugye mindannyiunk által, vagy én általam biztosan kedvetlen tehetséges és már bizonyított filmkészítőnek, hogy ugye ő azt mondja, hogy Orbán elbukott, mert még minket sem tud szétzavarni. Hm. Az autóknak a vezetőnek nem azt mondom, hogy a halálcsókja, már a politikai halálról beszélünk természetesen, de az biztos, hogy megsebzi súlyosan az autokrata vezetőt, amikor az omnipotenciája kétségbe vonódik, vagy akkor kiderül, hogy nem mindenható. Kiderül, hogy ugyan minden erőforrás az ő kezében van, de ez az erő, ez kicsarbul a diákok elszántságán és demokratikus elkötelezettségén. Tehát valóban, ha a magyar állam arra sem képes, hogy az ország talán legkisebb egyeteminek a diákjainak a szabadságküzdelmét letörje, akkor milyen módon tudja a hatalmát a vele nem egyetértő társadalmi csoportokra rákényszeríteni. Az autokrata hatalma az mindig abból fakad, hogy a társadalom lelkét megüli a félelem. Most, hogyha ebből a félelem szorításából a megsértett társadalmi csoportok kikerülnek, és azt látják ugye a népmese fordulatával, hogy a király mesztelen, mindenki ugye akar, hogy egy gyönyörű ruha van rajta, de egyébként a király mesztelen, akkor a király nevetségesé válik, és a király előbb vagy utóbb elveszíti a hatalmát. Ezért mondom azt, hogy az esélyek folyamatosan javulnak, és ez az október 23-ai állítólagos kormány melletti valójában nem csak kormány, hanem rendszerellenes tüntetés, ez a Színházi Filmművészeti Egyetemnek az esélyeit jelentős mértékben tovább erősíti, mert nem tudjuk, hogy mit az a jövő, lehet, hogy kifáradnak, belefáradnak, elegük lesz az egészből. Eddig egyelőre úgy néz ki, hogy a kancellárnak, illetőleg a kuratóriumnak, illetőleg a fenntartó minisztériumnak, a mögötte lévő kormánynak, jelesül Orbán Viktornak az összes győzelmet szándékozó, arra irányuló erőfeszítése mindig a Színház és Filmművészeti Egyetem közösségének az erejét növelte meg, mert amikor már kifáradni látszottak, akkor megint mondott valami olyat a miniszter, vagy valamelyik kurátor, vagy intézkedett valamilyen ostobaságot a kancellár, amelyik újabb erőt adott nekik, és nyilvánvalóan erőt adott az a tömeg is, amelyik a Vas utcában néhány nappal ezelőtt október 23-ai tüntetés előtt, azon a napon, azon az órán, amikor meg kellett volna kezdeni a szünetet, összeálltott, és ez szerintem tulajdonképpen főpróbája lett az október 23-ai tüntetésnek, amely, azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon megerősítette őket. Úgyhogy ha az Orbánnak lenne egy kis sütnivalója ebben a pillanatban, akkor nagy valószínűséggel azt csinálná, hogy ugye ez a kuratóriumi magánosítós átszervezés sok egyetem esetében, vagy több egyetem esetében sikeres volt. Most látjuk, hogy sem a diákok, sem a professzorok nem örülnek. Csináljuk vissza az egészet, adjuk vissza a Színházi Filmművészeti Egyetem autonómiáját. Ez lenne, azt gondolom, hogy a legkisebb kár az ő szempontjából, és ez lenne a lehetséges visszavonulás útja. Nem gondolom egyébként, hogy ezt fogja tenni, de hogy mi lesz a végkifejlet, azt nem tudom. Abban vagyok biztos, hogy az esélyek, amelyek nagyjából a 0 körüli tartományból indultak, mostanában nagyon sokat javultak.
Én azt érzem, hogy nagyon erőteljesen jogi szinten dől már el, tehát a jogalkalmazásokon múlnak most ezekben a napokban vagy órákban dolgok. Jól érzékelem én ezt?
Ezeket az intézményeket és autorokat sajnos jobban ismerem, és nagyon nagy bizalmam nekem személy szerint nincs az bíróság iránt sem.
Ez is milyen szomorú.
Védő instanciákkal kapcsolatban is nagyon erős szkepszist érzek az ombudsman intézmények tekintetében is, és azt hallgassuk fel, hogy a fővárosi törvényszék a napban első fokon ugyan, de a sztrájkot nem minősítette jogszerűnek. Igen. Hát erről is érdemes egyébként beszélni. Ugye a magyar sztrájktörvény 2010 óta úgy működik, hogy eredményesen és jogszerűen sztrájkolni, ez is ugye a Fidesz rendszernek, a Nemzeti Együttműködés rendszerének az egyik nagyon fontos eleme lett, hogy gyakorlatilag sztrájkolni jogszerűen szinte lehetetlen. A sztrájktörvény az szociális és gazdasági érdekek tekintetében ismeri el a sztrájkjogot, tehát a politikai sztrájkot, a politikai követelések érdekében indított sztrájkot azt nem tekinti jogszerűnek. Itt egy nagyon érdekes vita zajlik. A vita az arról szól, hogy mit jelent az, hogy szociális érdekért sztrájkolnak most konkrétan a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a diákjai, és valóban néhány évvel ezelőtt a kúriának volt egy saját magára is kötelező határozata, amelyben a nemzetközi munkaügyi szervezetnek az ajánlásait értelmezte, és ebből az derül ki, hogy a szociális okból, szociális követelésekért indított sztrájk, az nem értelmezhető szűken. Itt például ugye azt lehet mondani, nem ismerem egyébként a bíróság döntését, kértem, hogy valaki tudja meg, de nem kaptam eddig meg, hogy a bíróság úgy gondolja, hogy ez a sztrájk, ez nem szociális és gazdasági érdekek eléréseért indult, illetőleg amit gazdasági követelést a diákok megfogalmaztak, nem a diákok, ugye sztrájkolni csak a munkavállalók tudnak, tehát a tanárok, illetőleg a munkavállalók, hogy azt a kuratórium teljesítette. Na most ugye itt az a nagy kérdés, hogy akkor, amikor egy intézménynek a működésének az alapkövetelményeit döntik be, tehát az oktatás és a tanulás szabadságát, tanítás és tanulás szabadságát így is nevezzük, az vajon szociális követelése, és hát ez lehet egy jogi vita tárgya, én azt gondolom, hogy ezek bátran nevezhetők szociális követelésnek, és ugye a sztrájk az maga a modellváltás ellen irányul, ami pedig nyilvánvalóan a szociális helyzetét a munkavállalóknak abszolút megváltoztatja. Gondoljunk csak arra, hogy közalkalmazottból a munkatörvénykönyve hatálya alá kerülő munkavállalók lesznek, ami egy sokkal kényelmetlenebb és kevesebb jogokkal járó jogi státusz. Úgyhogy itt megy a küzdelem nyilván a másodfokú döntésért. Hozzáteszem azt is, hogy az előbb említett groteszk helyzet az tulajdonképpen erre az elemre is alkalmazható, mert ugye miközben az egyetemi oktatók és a munkavállalók egy jelentős része sztrájkol, szinte minden egyetemi oktató, ezen közben a kancellár, akinek ugye az lenne a dolga, hogy az oktatás feltételeit biztosítsa, fizikai és személyi feltételeit, ő a legelképesztőbb és minden esetben jogellenes trükkel, például ugye a tüntetés idején is lekapcsolta a villanyt, lekapcsoltatta az elektromos hálózatot a egyetem épületében, meg ugye elzárja a tantermeket a diákok elől, mindenféle új akadályokat, zárakat telepít különböző olyan helyekre, ugye például az Ódri színpadnak az ajtajára, amelyek mindig is nyitva voltak. Ezen közben a diákok is tanulni szeretnének, és az egyébként sztrájkoló professzorok is mindent elkövetnek, hogy az óráikat megtartsák. Erre a Szarka Gábornak az a válasz, hogy egyrészt előrehozza, azon kívül, amit eddig mondtam, egyrészt előrehozza a szünetet, másrészt meg is hosszabbítja a szünetet, hogy akadályozza, hogy dolgozzanak. Tehát van egy olyan fura helyzet, hogy a sztrájkjogot akadályozó és azt nem akceptáló vezetés az a munkát akadályozni akarja, miközben a sztrájkolók pedig egyébként hát szeretnék elvégezni a munkájukat, mert ők úgy gondolják, hogy a diákokkal szemben tartoznak felelősséggel, a sztrájkot meg nem a diákokkal szemben folytatják, hanem az általuk illegitimnek tartott kuratórium, illetve kancellárral szemben. Úgyhogy ez is része ennek a jogi helyzetnek. Én azt gondolom, hogy itt a nagy mondás egyébként nem annyira a sztrájk, a Színház és Művészeti Egyetem diákjai és a tanáraik részéről, hanem a nagy mondás ez a polgári engedetlenség. A polgári engedetlenség azt jelenti, hogy a pozitív joggal jelentős részben szembehelyezkednek, de ennek a szembehelyezkedésnek vannak jól kitapintható alkotmányos indokai.
Pokolian izgalmas napokat élünk, professzor úr, és úgy érzem, hogy írjuk a történelmet, tehát egyszer ezeknek mindenek, ami most történik kronológiailag, majd egymás után sorakozva ezeknek a tényeknek döbbenetes krónikája lesz az, ami most történik velünk ebben az időszakban.
És hát ugye ez tartozik a megint ugye groteszk és ironikus helyzet, a Magyar Rektori Konferencia magatartása, amelyet kapcsolatban most egy újabb vita bontakozik ki az egyetemfoglaló és a rektori konferencia között. Ugye a rektori konferencia, amiről egyik korábbi beszélgetésünkben azt mertem mondani, hogy nagyjából elveszített a rektori konferencia jellegét. A rektori konferencia az kiadott egy olyan közleményt, amelyben arról beszélt, hogy az ő kezdeményezésükre, amely háromoldalú megbeszélést sürgetett a rektori konferencia, a kuratórium, illetőleg az egyetemfoglaló diákok és professzorai között, és hogy ezt elfogadta az egyetemfoglaló közösség, és erre kénytelenek voltak kiadni egy közleményt, amelyben azt mondták, hogy ez így nem így történt. Volt egy ilyen ajánlat, de ezt az ajánlatot az egyetemfoglalók nem fogadták el, mert ők a kuratóriumot illegitimnek tartják, nem hajlandóak velük tárgyalni, hanem az alapítói jogokat birtokló technológiai minisztérium képviselőivel lennének hajlandók tárgyalni. A másik, ami ugyancsak ehhez a helyzethez, hát én nagyon érdekes adalék, hogy egyrészt ugye ezen a tüntetésen egy sor magyarországi egyetem diákjai, küldöttei részt vettek, hozzászóltak, felszólaltak. Ezek között a Corvinus Egyetem képviselő emberek is ott hát szót kaptak. Ehhez képest ugye az is egy friss hír, hogy a Corvinus Egyetem szenátusát, a szenátus tagjai összeóhajtották hívni abból a célból, hogy a Corvinus Egyetem szenátusa nyilvánítsa ki a szolidaritását a Színház és Művészeti Egyetemmel. Akik ezt kezdeményezték, azok a szenátus működési szabályainak arra a pontjára hivatkoztak, amely szerint, hogyha a szenátus tagjainak egyharmada ezt kezdeményezi, akkor a Corvinus szenátusát össze kell hívni. Ehhez képest a rektor az egyetemnek, Lánci András, az azt válaszolta, hogy nem hajlandó a szenátust összehívni, mert a szenátusnak erre nincs hatásköre. Most én nem ismerem a belső szabályzatokat, de ugye megint felhívták ezek után a rektor figyelmét arra, hogyha egyharmada a szenátus tagjainak kérése megvan, akkor össze kell hívni a szenátust. Ennek ellenére nem vissza össze, arra hivatkozva, olyan fontos dolgokat sem tárgyalt meg eddig a Corvinus szenátusa, mint a Rajt László kollégium, szakkollégium ügye, hogy hogy lehet Rajt László nevét, hogy viselheti Rajt László nevét egy Corvinus egyetemi szakkollégium, amire hát csak azt tudom mondani, hogy nem értem az ellenvetést, tehát lehet összekapcsolni úgy, hogy nem tesz eleget a szenátus összehívásának, és azzal vág vissza, hogy a Rajt László kollégium még mindig Rajt László nevét viseli, Hát ehhez képest ugye a menza nevét is elő lehetett volna hozni. Tényleg nem értem. Nem, tehát vannak dolgok, ahol az ember agya leáll, megfagy. A Winchester nem talál megfelelő fájt az ember agyában, a saját Winchesterünk. Nem tudjuk elképzelni, hogy egy szakkollégium neve milyen módon kapcsolódik ahhoz, hogy az egyetemi autonómia mellett az egyetemeknek morális kötelességük kiállni, hiszen ha nem védik meg együtt az egyetemi autonómiát, akkor a hatalom egymás után vadásza le a felsőoktatási intézményeket, és szünteti meg az addig létezett, akár korlátozott autonómiájukat.
Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt ebben az adásban, nem tudunk erről eleget beszélni, és amíg jövő héten folytatjuk, addig is ajánlom a Két balkezes állami erőszak a Színház és Filmművészeti Egyetemen véleménycikket, az Eötvös Károly Intézet oldalain keresztül találják meg. Majd dr. Majtényi László, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk volt szakértőként ebben a témában.
Köszönöm a lehetőséget, szép napot!
Töménytelen titoklapul, töménytelen titoklapul, feldobhatná egy katapult, itt majd egy nőnek nőni kell, itt majd egy nőnek nőni kell, a dalba és az feltüzel, fülendbe búg, hogy érted én. Fülendbe búg, hogy értenék, nem érné meg, ha értenék. Elmúlt idők.
Civil Rádió. Az emberi hang.